trónjához szólunk hozzád, hogy segíts nekünk most szót érteni veled. Ismersz minket, tudod, hogy jöttünk ide. Köszönjük, hogy úgy szabad jönnünk hozzád, ahogy vagyunk, mint a betegnek az orvoshoz. Köszönjük, hogy nálad változunk, hogy vállaltál minket, hogy embert faragsz belőlünk. Vállaltál minket, hogy bűnösből szentet képzel. Csodáljuk ezt a beavatkozó munkádat, mert tudjuk rólad, hogy aki teremtőnk vagy, újjáteremtőnk is tudsz lenni. Kérjük most is isteni hatalmadat, nyilvánítsd meg az életünkön. Amen. Tessék helyet foglalni. A zsidókhoz írt levél az egyik legnehezebb teológiai levél az Új Szövetségben. A zsidók nyilván könnyebben értették, hiszen az egész levél, mivel ők a címzettek, feltételezi az Ószövetség alapos ismeretét. Most ebben a kis szakaszban, amit felolvastunk, a zsidókhoz írt levélnek a koncepcióját, tehát azt a fő alapgondolatát, jellegzetességét fogjuk tudni megragadni, amit itt elénk tár a szerző. Tudnélik azt, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletes főpap. Az ő feladata, mint főpapnak, az, hogy Isten hangját odahozza az emberekhez, az embereket pedig oda vezesse az Istenhez. Ez a papnak az összekötő szerepe, úgy is szokták mondani, hogy ilyen híd szolgálat Isten és ember között. Tehát a főpapnak ezért egy időben tökéletesen kellett ismerni az embert, akit képviselt az Isten felé, és tökéletesen kellett ismerni az Istent, akit viszont be akart mutatni az embernek. Ezt a tökéletes valakit, aki tökéletesen ismeri az Istent, és tökéletesen ismeri az embert, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Lefordítva a nevét, a bűntől szabadító messiás. Azért jött ide, hogy a bűnt elvegye az útból, mert nem kellene nekünk pap, ha nem lenne köztünk bűn. Mert bűn nélkül zavartalan lenne az Istennel kapcsolat, és nem kellene papolni. Mert akkor Istennel teljesen természetes kapcsolatban lennénk. A bűn miatt szakadt meg a kapcsolatunk Istennel, és akkor jött a papi szolgálat, és a Ószövetségben az áldozat, mert az áldozat volt azt hivatva, hogy a megszegett törvényt, ami Isten törvényének megszegése és halálvonzata van, vér áldozattal engesztelje. Ami mind előre mutatott arra, hogy egy sem volt tökéletes, hanem a tökéletes közben járó, aki itt van, aki egyben pap is, egyben áldozat, egyben Isten báránya, egyben a bíró is, szóval az ő személyében minden együtt van. A hármas tiszte az Úr Jézusnak az Ószövetségben, hogy volt a király, a próféta és a pap, ez a három felkenéssel, a kenet olajával lett kirendelve, hogy betöltse a küldetését, feladatát Isten és ember között. Az Úr Jézus személyében együtt van minden. Ő a királyok királya, ő a főpap, a legnagyobb pap, és ő a proféták profétája. Tehát ha valaki ismeri az Isten gondolatait, akkor ő igen, hiszen ő a megtestesült ige, az Isten gondolata. Tehát ez a szakasz azzal kezdődik, hogy kihangsúlyozza az Úr Jézus Krisztus igazi nagyságát, abszolút istenségét. Nagysága az benne van a természetében. A természetéből következik az isteni nagysága, és nem valami emberi tiszteletadás, vagy emberi dicshimnusz, vagy papi ornátus, cicomázásos fölöltöztetés teszi őt naggyá, hogy megkülönböztetett legyen, mert ez egy szerep volt az Ószövetségtől kezdve a mai nagyegyházi papi hivatásoknál, hogy meg lehessen különböztetni, hogy ki nem közember, ki az, aki fölötte áll a többinek. Az Úr Jézus Krisztus úgy ide jött, hogy civilbe, inkognitóba elvegyült közöttünk, és ezt észre se vettük, hogy itt jár köztünk az Isten. Úgy értem, hogy elnéztük, hogy nem vettük észre ő méltóságát. Méltatlanul fogadtuk. Az övéi közé jött, és az övéi nem ismerték, nem fogadták be őt. Na most azt mondja, hogy a természetéből adódik az, hogy olyan hatalmas és nagy, hogy egyszerűen áttört az egeken. Áthatolt az egeken, azt olvastuk. Ez kettőt is jelent, hogy az Új Szövetségben eltérő használatban fordul elő az ég, jelenti a levegő eget, és jelenti az Isten jelenlétét is kifejező eget vagy mennyet. Ugye mennyek országa van inkább Máténál, és Isten országa inkább másut. Tehát az ég és a menny, és azt fejezi ki. Még hadd fejezzem ki azt, hogy a bibliai világképben a földet egy lapos korongnak képzelték, amelynek van széle, és ős tengereken és nagy hegyeken van, mintha rá lenne szúrva ezekre a nagy hegyekre, és azt tartaná a földet. Fölötte volt a levegő ég, utána volt a csillagos ég, és a csillagos ég fölött volt az ég, ahol lakott az Isten. Ez volt az általános világkép. Pál apostol azt mondja, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, vagyis ahol Isten van. Istennel volt, és nem volt publikus, nem mondhatott arról semmit, amit ott az Isten közelében hallott. Na most, ezzel bizonyítja itt a Szentírás, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, aki áttört mindenféle létező egen, és belejött a mi kis világunkba, erre a bolygóra, a sárgolyóra, és ugye nem volt sáros, még be nem sároztuk a kereszten. Tehát az Úr Jézus idejött, és átjött ezeken az egeken. Mondhatjuk, valaki így is fogalmazott, hogy az egek nem tarthatták őt fogva, nem tudták visszatartani, mert mindenféle létező egen keresztül tudott jönni. Tehát az Úr Jézus olyan nagy, hogy az egek túl kicsik neki ahhoz, hogy visszatartották volna, mert az ő kozmikus nagyságát mutatja ez az igazi valódi nagyságát a Biblia leírásával. Ha mi mondjuk egy hangyát látunk néha, ha rálépünk, vagy úgy sikerül, akkor a cipőnk alatt is át tud közlekedni, és még mindig nincsen találkozásunk, és nincs kétség, hogy kettőnk között ki a nagyobb, ha most a méreteket nézzük. Hadd idézek egy pár ószövetségi igét. 1 Királyok 8.27. Salamon templom szentelő imája. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen még az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Így szólította meg a mindenható Istent Salamon, amikor elkészült kelet hét csodájának egyike a jeruzsálemi templom. Az egek egei. Ugye a héberbe kevés a melléknév, ezért birtokos szerkezettel fejezi ki a melléknevet, hogy a királyoknak a királya, a legnagyobb király. Az uraknak az ura, a legnagyobb úr. És itt az egeknek egeit, még, itt még több birtokos, több birtok is van. Tehát valami érzékeltet, hogy valami, ami végtelen, amit ma így fogalmaz a tudomány, hogy úgy sejti az ember, hogy a világegyetem végtelen. Legalábbis idegesítően nem tud utána járni. Most, mielőtt Isten megteremtette az egeket, ő volt. Tehát az Isten nem függ a teremtményétől és teremtményeitől. Ez egy fontos dolog, hogy ne, mert akkor azt mondjuk, hogy gyermek fejjel, hogy hol is lakott az Isten, ha nem volt ég? Hát ő teremtett mindent. Ami létezik, azt ő megteremtette. Önmagából teremtette. És ezért mi zavarva vagyunk, mikor őt próbáljuk méricskélni. Különösen is, amikor azt mondja, ugye Salamon, hogy az ég az a király széke, a föld pedig a lábainak a zsámolya. Hát hogyha az ég, itt most, ha ezt úgy fogjuk fel, hogy az összes teremtettség, és ez a kis planéta, ahol mi lakunk, ez olyan, mint egy kis sámli a lába alatt. Hát, hogyha a talp alatt vagyunk, megnyomhatnak kicsit, aztán nekünk annyi lenne. De hát ő nem ilyen. Ő a nagyságát nem azzal szokta kiélni, hogy rémizgessen. Nagysága a szeretetében, nagysága az irgalmasságában, nagysága a békességében nyilatkozik meg elsőrenden. És a teremtményeit nem azért teremtette meg, hogy szórakozzon velük, és nem azért, hogy ijeszgesse. Isten a bűn miatt lett nekünk félelmetes. Ádám és Évával annak idején az Éden kertjében az Isten együtt volt, mint családjával. És Jézusban restaurálta, mondhatnánk rehabilitálta ezt a megszakadt kapcsolatot nagy ár megfizetésével, a fia halálával, hogy ez helyre jöjjön. Jézus, amikor elkezdte működését, azt mondta, hogy János 1.52-ben, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak, meg leszállnak az ember fiára. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy rajtam keresztül beindul a közlekedés. Beindul az, ami megszakadt. És ez igazából a Golgotai keresztnél kereszt lett az a létra, amivel hazajuthatunk az Istenhez. És Jézus Krisztus testé lett, volt a teste, a megszakadt, beleszakadt teste, nyitotta meg nekünk a mennyország ajtaját, és torlaszolta el a pokol bejáratát. Átvált most itt az író a másik oldalra. Beszélt arról tehát, hogy Jézus, mint Isten, ezt megtette. És a hitvallásunknak ez hitvallási tétele. Jézus Krisztus isteni személy, aki áttört minden létező akadályon, az is egy nagy akadály volt, hogy hogy tud, aki nagy kicsike lenni, mert mi kicsik vagyunk, és néha úgy szeretnénk nagyok lenni, de nem megy, nincs hozzávalónk. De ha valaki nagy, hát az meg tudja tenni nagyságából, hogy kicsi is legyen. Inkább ez az oldal működik, mint a miénk. Tehát itt most a második rész viszont azt mondja, hogy teljesen azonosult velünk emberekkel, mikor belejött az állapotunkba, az emberségében, és hogy nem csak épp a tévtanítók ellen is kellett ezt hangsúlyozni, hogy nem csak fantom teste volt itt köztünk, hanem valójában ugyanolyan ember lett, mint mi. Mint az első Ádám. Hús, vér, ember lett. A kapcsolata viszont tökéletes maradt mindvégig, míg Ádámnak tökéletlenségbe ment át, ugye, az engedetlensége miatt. Hát azóta mi elég tökéletlenek vagyunk, és ez az állapot most meglátjuk, hogy nekünk egy különös helyzet a bűnnel és a kísértéssel szemben, és egy roppant bonyolult helyzet maradt, vagy lett ez az Úr Jézussal szemben. Mire gondolok? Tehát ide született közénk, és mindenen átment, amin egy ember átmegy, de ő mindenből bűn nélkül jött ki. Mi bele tudunk menni sok mindenbe, de nem biztos, hogy szerencsésen ki tudunk jönni. Jézus Krisztust a kísértő mindenbe belevitte, nem hagyta ki semmiből, de ő legyőzve mindig tökéletesen tisztán jött ki belőle. És mielőtt ezt megvizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy mivel az Úr Jézus, tehát az a tény, hogy ő bűn nélküli volt, azt jelenti, hogy ő megismerte a kísértések mélységeit, feszültségeit, támadásait, rohamait, amelyet mi soha nem ismerhetünk meg. Mert mi bukottak vagyunk, ő meg sose volt bukott. Tehát minket a kísértő sose nulla helyzetben kezd kísérteni. Mi Krisztust nulla bűnös állapotban kezdte kísérteni, mert sose volt benne bűn, sose vétkezett. Mi már olyan könnyen elbukunk, mi olyan könnyen azon kapjuk magunkat, már benne is vagyunk a kísértésbe, vétkeztünk, mert elbuktunk. Tehát az Úr Jézus Krisztus harca addig könnyebb volt neki, hogy bűn nélküli volt. De amikor a kísértés emberként kezdte őt érni, akkor pedig mérhetetlenül nehézé vált. Miért? Mert mi már régen elestünk volna, mikor még őt 100%-osan ellenállt a bűnnek. És nekünk, mikor a sátán el akar minket gáncsolni, nem kell teljes erőbedobását csinálni, mert mi hamar könnyű prédák leszünk. Viszont Jézus ellenállása fölbőszítette a sátánt, és mindent beleadott, hogy az egész támadási arzenáját, apparátusát bevesse. Tehát mi sose ismerjük, hogy milyen iszonyú kísértés érte Jézust, mivel mi már előtte ludasok vagyunk. Mi már bűnnel fertőzött vagyunk. Nem csak kísérthetők, hanem már bűnnel, bűnben leledzők vagyunk. Ezért mi nem tudjuk felfogni, hogy a tiszta tökéletesnek milyen volt a kísértés. És az Úr Jézus jóval messzebb ellenállt, mint mi. Tehát most, ha úgy veszik a kísértő, hogy ez egy ránk záporozó nyomás, ránk nehezedő nyomás, akkor mi már többször összeroppantunk volna, ő még mindig kitartott. Egészen vért verejtékezett. Annyira ellenállt a bűnnek. És ekkor az ördög minden hadseregének minden katonáját bevetette, itt egy ördög se lehetett szabadságon. Egészen biztos, mert ez volt a tét, hogy most az Isten fiát, aki emberré lett, és ebben megint egyedülálló zsidókhoz írt levél az új szövetség iratok között, hogy nem abból vezeti le pusztán az ő győzelmét, hogy Isten fia volt, hanem abból vezeti le, hogy emberként hűséges maradt az atyához, és 100%-os engedelmességgel a bűnnek ellenállt, és legyőzte a bűnt. Amit megtehetett volna Ádám apánk is, hogyha engedelmeskedik az Istennek. Tehát Isten nem úgy gondolta Ádámnak se, hogy ne huncutkodj, hogy van neked energiád, te magad elbánsz az ördöggel. Isten mindig úgy gondolta, hogy ha bízol bennem, akkor számítasz a segítségemre. Csak az ördög mit hazudott Éva anyának? Fogasz menni Isten nélkül is. Sőt, még kicsit nagyobbak leszek, mint az Isten. Ugye, ez jól jön. Erre vevő volt Éva anyánk, meg Ádám apánk. A sátán azt hazudta, hogy függetlenülni tudtok az Istentől, és az lesz ám a jó. Nem kell neki engedelmeskedni. És a sátán ezzel ugye tudjuk, hogy becsapta az embert. Iszonyú lehetett az Úr Jézusnak a kísértése. Van egy fájdalom küszöb minden emberben. Vannak, akit biztos lehetett látni ilyen filmekben, hogy valakit kínoznak, és egyszer elájul. Tehát a fájdalom egy bizonyos ponton már eszméletvesztést eredményez, és akkor van olyan ember, aki többszörösét kibírja, még mindig nem veszi el az eszméletét, még mindig ellenáll, és akkor se árul, vagy nem ad ki valakit, mert ő tartja a meggyőződését. Viszont az Úr Jézus Krisztusnak ez a fájdalom hordozása, ahogy látjuk, az mindenkit meghaladott, hogy vért verejtékezve és ellenállt a bűn ellen a kísértések idején. Mi már többször összecsuklottunk volna, ő viszont tovább kitartott. Ezt nem tudjuk felfogni, de a zsidókhoz írt levél írója bemutatja Jézus istenségét, aki áttört az égen, és bemutatja a valóságos emberségét, hogy emberségében is milyen tökéletes volt. Tehát akkor ebből levezeti, szerintetek méltó főpap, betöltheti a főpap szerepet, tökéletesen hozza az Isten részéről a dolgokat, tökéletesen hozza az ember részéről a dolgokat, azt kell mondani, igen. Ő a tökéletes, ő az, aki minden tesztet kibír, és ő erre való, senki más. Most ebből következett az, hogy az Úr Jézus Krisztus ezzel, hogy belejött az állapotunkba, tapasztalaton keresztül eljutott, ahogy a Biblia mondja, hogy teljes mértékig tud, a Bibliában ez a szó van itt görögben, hogy szimpátia. Tehát teljes mértékig szimpatizálni tud velünk, vagyis együtt tud érezni. Teljesen bele tudja érezni magát a helyzetünkbe. És amikor minket érnek kísértések, ő nagyon jól tudja, hogy ő hogy verte vissza azt a kísértést, ami téged vagy engem ér. Nincs olyan kísértés, amivel úgy mehetnénk az Úr Jézus, hogy Uram, kicsit hallgassál most, elmondok neked egy szörnyű esetet. Ez és ezért. És akkor az Úr Jézus azt fogja mondani, hogy ott voltam, hát tudom. Én ott voltam, ahol ezek vannak. Tudom. És nekünk úgy van például ez a gondolat, hogy a mennyei atyánk, aki Jézus által lett bemutatva, az atya, Isten mint atya, ez egy vadonatúj dolog volt a kereszténységben. Ez berobbant a kereszténység tanításban, a zsidóságban sose volt ez a kép Istenről, hogy atya. Úgy mondták Istenről, hogy kádós, vagyis szent. Azt jelenti így a fogalom, hogy elkülönült más, aki bűngyűlölő, akihez nem fér, hozzáférhetetlen világosságban lakozik, tehát más. És sose volt arról elképzelésük, hogy Isten, ami emberi megtapasztalataikon átmenne. Az zsidó teológiában ezt nem tudták elképzelni. Aki ilyet tudna megtapasztalni, hiszen ő Isten. Hát ő Isten, azért Isten. Ugye, emberleg mi, hogy ha én Isten lennék, ugye? Istenkedni tud az ember. Ha én Isten lennék, azt jelenti, én lennék a Jani, én megmondanám mindenkinek a beosztását. Így gondolkodtak a zsidók is, hogy annyira szent és más, hogy nem tud belejönni a mi tapasztalataink. Most kicsit hadd mondjam a környező világot abban a korban. A görög világban két klasszikus iskola volt, a filozófusok között, egyik volt a sztoikusok iskolája. Ez egyik legkiemelkedőbb gondolkodókból jött létre, és azt mondták, hogy az Istent elsődlegesen apátia jellemzi. Ugye itt a pátosz, a pátia, az az érzület. Az a, mint az ateista, az fosztolképző. Az apátia azt jelenti érzéketlen. Istenben nincs érzés. És ez nagyon logikus levezetés volt az ő részükről, tehát Istent ilyen apátiába gondolták, érzéketlenségbe tudták elképzelni, aminek az volt a részükről levezetett logikája. Ha én valakit, mondjuk Istent, örömre tudom gerjeszteni, tehát kimozdítom az állapotából, vagy egy szomorúságra tudom késztetni, akkor kimozdítom az állapotából most lefelé, akkor legalábbis egy időre, akkor most én hatást tudok rá gyakorolni. Ha már most én hatást tudok rá gyakorolni, akkor egy kicsit Isten fölé kerekedtem, mert olyan dologra késztettem én az Istent, hogy olyan dolgot tapasztaljon meg miattam, ami az istenségéhez szerintük nem fért össze, mert az Istennel ilyet nem lehet megcsinálni, hogy bárki őt befolyásolja bármire. Így az ő fejükben meg se fordulhatott, nem tudták elképzelni, hogy Isten fölé kerekedjen valaki. Ezért mondták így, hogy lehetetlen, hiszen Isten csak apatikusnak kell elképzelni, akinek nincsen érzése, és érzés előtt nem lehet ilyen módon befolyásolni. Az epikúreusok, azok meg azt mondták, hogy az istenek nagyon happy, valahol jól érzik magukat, úgy megvannak maguknak, magukkal nem érdekli őket az, hogy mi van az emberiséggel, és őket meg hidegen hagyja az egész, valahol ott vannak a világűrben, és nincs semmi kapcsolat. Tehát a zsidók istene más isten volt, a mássága, a szentsége miatt volt, a sztoikusoké az érzéketlen isten volt, az epikúreusoké az érinthetetlen, akit nem lehet megzavarni, nem zavarja az embernek a sorsa, és ekkor ebbe a világképbe jött a keresztény tanítás, hogy itt jár az Isten, a tékozó fiút, mikor elmondta Jézus, hogy ilyen az atya. Azt mondta annak a fiúnak, aki mindent elvert, és halál előtt kikérte az örökségét. Azt mondta, fiam, akkor is fiam voltál, mikor letagadtál. Akkor is fiam voltál, mikor elmentél. Mindig a fiam voltál, mindig a fiam vagy. Én így szeretlek, én ilyen vagyok. És ez idegesítette a zsidókat, hogy ilyen az Isten. Ennyire belefolyik Isten a dolgaimba. Ennyire benne van a mi ügyeinkbe. És pontosan erről van szó. Tehát első hallása hihetetlen ez az Isten koncepció, amit itt most a zsidókhoz itt levél írója vezet le. Azért is szeretem én ezt a levelet, mert például a Szent Háromságtan zsidók alkották meg. Ugye a zsidók monoteisták, egy Istent hisznek, nem hármat. A Jehova tanúi szoktak minket csúfolni, hogy nektek három istenetek van, Atya, Fiú, Szentlélek. Nem, hát ezeket zsidó emberek értették meg. Jézus előtt borult le Tamás, és azt mondta, én Uram és én Istenem. Ilyet egy zsidó ember nem mondhatott embernek, kiábrázolhatatlan az Isten. Csak a fiában ábrázolódott ki. A fiában jött ide Isten. Olyan módon, ahogy az eszünk megáll, nem tudjuk követni. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, amit kaptunk. Olyan az Isten, és úgy szeret, hogy önként és ilyen módon szánt szándékkal bevállalta, alávetette magát a mi állapotunknak, az összes emberi tapasztalásnak. Ezeken átment az Úr Jézus. A görögök egyik legvallásosabb embere Plutarkosz volt. Ő Isten káromlásnak kiáltotta ki azt, aki azt állította, hogy az Isten törődik a világ ügyeivel. Ő úgy gondolta megvéden Istent, hogy ő zavartalan, nyugalomban valahol van, ő nem foglalkozik a civil dolgokkal. Tehát itt azt lehetne mondani, hogy nem csak, hogy belefolyik Isten az emberi dolgokba, hogy megtapasztalja, hanem együtt szenved a szenvedő világgal. A kereszt ezt prédikálja. ha neked szenvedésed van, bármi miatt, akár a saját butaságodat csináltad, akár én, akár mások okozzák neked a szenvedést, meg a bajkeverést. Ahol baj van és szenvedés van, ártatlanokat kínoznak vagy ölnek, vagy bárhol az igazság szenved, ott az Isten szenved. Az igazság lett megfeszítve a kereszten, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Szinte lehetetlen felfognunk ezt a forradalmasító gondolatot, hogy ezt mondja a zsidókhoz írt levél író a hívőknek, a keresztényeknek és most a Szentlélek által nekünk. Tudjátok ki az az Isten, aki szabad utat nyitott a szívéhez? Egészen oda mehettek a szívéhez. Kegyelem királyi széket nyitott. Kegyelmi osztályt működtet. Itt nem lehet senkit feljelenteni. Senkit. Nem lehet bevádolni, még saját magamat se. Senkit. Mert ez csak kegyelmi osztály jelenleg. Azt is tudjuk, hogy egyszer majd Jézus át fog ülni a fehér királyi székre. Erről ő beszélt, megkérdezték, hogy hogy lesz az. És akkor visszajövök, azt mondja, hogy azt fogom tenni, hogy a bárányok jobbra, a kecskék balra. 100% biztonsággal megcsinálja egy kisgyerek. Nem, nincs fellebbezésnek helye. Ez a kép kifejezi, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, átlátja a dolgainkat, de annyira szeret, hogy szeretne segíteni minket. Tudta, hogy behetetett minket a sátán. Tudta, hogy be vagyunk csapva. És hogyha egy gyermekünket látjuk, hogy becsapta valaki, valaki rosszindulatú vagy ferdahajlamú ember, mindent megteszünk, hogy kihozzuk onnan, mert szeretjük. Mert a miénk. És Isten mindent megtesz, hogy bennünket visszahozzon, összehozzon önmagával. Egyébként nagyon érdekes, hogy katedrák és trónusok között közlekedünk. Mind a kettő görög szó a katedra, mind a kettő ugyanazt jelenti. A katedra azt jelenti szék, a trónus azt jelenti szék vagy ülőalkalmatosság. A katedra egyszer fordul elő az Újszövetségben, Máté 23.2-ben, mikor azt mondja Jézus, hogy a Mózes székében ülnek a írástudók, farizeusok. A katedra, ugye a katedrális az, ahol a püspöknek van egy széke. Ezért lefordítva székes egyház. Ezért katedrális. A katedra lett a régen, ugye ex-katedra, a székből tanított a pápa is, vagy a püspök. Itt is van a székes egyházban, ugye a püspöki székhely, Szombathely van, egy püspöki szék. Most a szék, itt a katedra nem fordul elő, itt a kegyelmi osztály nem egy katedráról működik, hanem a trónosz, görögül a trónosz, ebből lett a trónus, magyarul kicsit átjött, és ez több mint 40-szer csak a jelenések, tehát a jelenések könyvében fordul elő, összesen 54-szer megnéztem a konkordanciában, hányszor fordul elő, és 3-4-szer a zsidókhoz írt levélben. Nagyon érdekes, csak most nincs rá időnk, hogy ezt megnézzük. De a lényege az, hogy mivel ez mindig királyi trónust fejez ki, itt most a kegyelem királyi szintű képviselete. Az istenes szintű kegyelem képviselet. Ez egy nagyon csodálatos dolog. Mi következik ebből, hogy az Úr Jézus Krisztus együtt érez velünk. Az, hogy ebből az együtt érzéséből fakad az irgalmasság gyakorlása. Az irgalmasság mindig gyakorlat. Az irgalmas samaritánus nem elméleti ember volt. A kereszt praktikus, gyakorlati dolog. Még az Istennek sem megy, hogy irgalmat zsebre dugott kézzel irgalmas legyen. Ha irgalmas vagy egy koldushoz, nem tudod megtenni zsebre dugott kézzel. Mert elő kell venni a pénzt, vagy elő kell venni a kenyeret, vagy elő kell venni a ruhát, amit odaadsz neki. Tehát egyszerűen nem lehet, a testünk kivonása nélkül az irgalom nem működik. A kegyelem az inkább, ezt úgy szokták mondani, nagyon nehéz erről beszélni, mert átfedésben vannak ezek a fogalmak. Úgy szokták mondani, hogy a kegyelem az a forrás, az irgalom az a patak, és aztán majd az óceán lesz a békesség, ami ebből kifejlik. Ezek képek, ugye minden kép egy kicsit csántít. Az irgalmasság fakadt az Úr Jézus Krisztusnak ebből a tapasztalati élményéből, hogy átélte a sorsunkat, és ahogy mondtam, tökéletesen értenie kell azokat, akiket képvisel. Mert akkor tud főpap lenni. Mert különben fogyatékos főpap lesz, fogyatékos főpapból volt elég. De tökéletes főpapból egy van, és az elég. eszembe jut a Béla, aki azt mondta, hogy nem, megkérdezték tőle, hogy nem szoktál gyóni? Hát azt mondja, hogy ha elmondhatom az Úr Jézusnak, akkor miért mondjam a papnak? Szerintem ezt olyan szépen megmondta, hogy nincs így benne a teológiai könyvekben, de ez a lényeg. Ha neked megvan az élő kapcsolatod az Isten fiával, hát akkor ennél van még feljebb. Hát itt nem mondta, hogy egy osztálya mennyi feljebb intézkedni. Ha nem ismered Jézust, akkor mehetsz lefelé akárhova. Minden hozzá fog kerülni egy napon. Az ember vagy leborul, vagy kiborul. És ennél a kegyelmi osztálynál irgalmasságot és jókor érkező segítséget kínál Jézus. Irgalmasságot és jókor érkező segítséget. A rosszkor érkező segítség már nem segítség. A pokolban meg nem hallgatott ima kórusok lesznek. Hogy azt mondja, Isten, ha még egyszer, csak még egyszer. Elkésett. Jézus elmondta a balga szűzek történetét, zörgették az ajtót, vagy azt fogják mondani, Uram, Uram, nyisd meg nekünk, mi ismerünk téged. Késő. Segítségért jöttek. Késő. Ha az Úr Jézus Krisztushoz odajársz, mondhatnánk, hogy rájársz, mint a gyermek az édesanyjából, édesapjából él. De ez olyan nyíltan teszi. Itt azt olvastuk, hogy járuljunk oda nyíltan, bátran, szabad szívvel, természetesen. Ebből az is következik, hogy nem kell annyit nyavajognunk. Ez nem a bizalomnak, a hitnek a bizonyítéka. Annyi szövegedünk, annyit beszélünk másnak. Pedig itt a kegyelmi osztályon meghallgatnának. Amerikában, meg másütt is a világon nyitottak olyat, hogy nem tudom mennyi összegért meghallgatom. Már olyan is van, akit ennyi is összegért megverhet, mert az agresszivitást is le lehet vezetni. Tehát az embereket nincs, aki meghallgassa. És Isten itt az összes bocskot, szemetet, amit össze tudunk hozni, és minden bűn ő neki fáj először. Ő méltóságának fáj először. És azzal azt mondja, Uram, nem bírom már. Tudsz nekem segíteni? Nem fogja azt mondani, hogy menjél, mondjál ennyi mi atyánkot. Nem fogja azt mondani, hogy menjél egy pszichológus, vagy egy pszichiáterhez. Azt fogja mondani, hogy hozd csak ide a bűntemetőbe. Itt a fiam vére sztornózza ezt. És megkönnyebbülve mehetsz. Eredjel és többé ne vétkezzél. Tiszta életet kívánok neked. Békességet kívánok neked. Ilyen az Isten. Erről beszél a zsidóknak. Akik tudták, vétkeztem, egy csomóféle áldozattal azonnal menni kell, egy gyorsan jóvá tenni. És itt nem mondják többet zsidók, hogy gyorsan menjetek áldozatát áldozni, azt mondja, hogy egyszer s mindenkorra, örökre, egyszer s mindenkorra megáldozta, és elvégezte. Vannak emberek, akiknek roppant nehéz beleélni magukat a másik ember helyzetébe. Na most gondoljunk bele, valaki alkoholista gyerekként született, vagy intézeti gyerekként nőtt fel. Soha nem tudja, mi az, hogy édesanyám meg édesapám. Nem tudja. És sokszor nagyon nehéz megérteni, az ilyen gyerek miért viselkedik úgy. Nekünk is van egy ilyen patronált fiunk, egy cigány fiú, aki az utcán mindenkihez olyan bizalommal ment oda, és mosolygott bele az arcába, mintha az lett volna az apja. Sose látta az apját. Nekem azt mondja, hogy apu. Elfogadtuk, mert szegény nem tudja senkinek mondani. De nincs kontrollja. Mondtuk neki, nem illik, nem tudja, miről beszélünk. Neki minden ember, minden bácsi, apa képbe van, minden néni anyaképbe van. Úgy nőtt fel, mint egy nyájba, egy jószág. Emlékszem, amikor becsapták oda a tévé elé, bezárták őket, az volt nekik a dajka. És amikor kivittük, a mi gyerekeink mindig rohantak a tévéhez, mert nem engedtük csak, amik akartuk. Ő meg akkor elment, kiment. Ő neki teljesen már rezisztens volt mindennel, ami tévé. Mert ő neki egészen más volt már betáplálva, mint egy családban nőtt gyereknek. Isten viszont mindent tud. Nagyon sok félreértés volt, és koncepciós per lett belőle, mikor valakiket félreértettek. A Biblia azt mondja a hívőkről és keresztényekről, akikre nem volt méltó a világ. Ők igyekeztek az Isten normái szerint élni, de az emberek félreértették őket. Hát ugye lesz a végén egy nagy rehabilitáció. Úgy van leírva itt, hogy ő meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, és irgalommal reagál, nem felháborodással. Az igaz ember, ezt szoktam mondani, így ismertem meg, hogy van egy műfaj, így nevezik, hogy kegyetlen kegyes. A kegyetlen kegyes az úgy megmondja az Isten nevéve, fejbevágja a Biblia igazságokkal, megmondja a gyerekének is, hogy te hülye vagy, te belőled nem lesz semmi, és a gyerek eleinte, attól függ, milyen idős, mikor ezt mondja neki, nagyon sok gyerekből azért nem lett semmi. Mert kisebb rendőrség érzétével nőtt fel, vagy maradt olyan, amilyen. Mert az ember stigmatizálta, leminősítette, lekezelte. Na, ilyet sose csinál az Isten. Ő tudja, hogy te ki vagy. A magad értékében tart számon. Jöhetsz hozzá. És az az ember, aki nem tudja megérteni a másikat, az undorral kárhoztatja azt, amit ő meg tud tenni, a másik miért nem tudja megtenni? Hát ő meg tudja tenni. Isten azonban megért. Van egy francia közmondást, mindent tudni, mindent megbocsátani. Ez nagyon igaz az Istenre. Mindenkinek bocsánatot kínál. Mindenkiről tudja, hogy becsapott lény lett. És azt mondja, jöhetsz úgy, ahogy vagy, ahogy a betegnek nem kell meggyógyulnia, mielőtt orvoshoz jön. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. Elég, ha szíved ott a vágy, hogy akarsz gyógyulni. És Isten meghívott a rendelőjébe. Amikor valaki egy szomorú történetet mond el, és csillog a szemében a könyv, akkor lehet tudni, hogy úgy megérintette ezt. Úgy benne volt. Egy írótól olvastam, hogy egyszer hazament, és a lánya előtt volt egy újság, és a lánya ott ráborulva zokogott. Rádiót is bekapcsolta. Az volt odaírva a főcímre, hogy japán tankok betörtek egy kis városba, és mennyi kárt csináltak. És a bemondó, a kormányszóvivő higgadtan beszélt erről a dologról, ez a lány pedig zakogott. A magyarázat az volt, hogy pár héttel ezelőtt költöztek el onnan, és ő ott született. Ismerte a falut, ismerte azt a város, ismerte a rokonokat, kik laknak utcában, ott voltak osztálytársai, barátai. Ő ott volt. Ezért fájt neki minden, ami ott történt. Amikor odajössz Jézushoz, hogy Uram, nagy kísértésem volt, és elbuktam. Azt mondja, Jézus, ott voltam. Ott voltam. Segíteni szeretnék. Irgalmas vagyok felét. Nem ítélek, irgalmas vagyok. Az ítéletet magamra vettem a keresztre. Megúszhatod. Segíteni akarok. Jókor. Ez egy még mondhatnánk a jóban, egy jó belecsomagolva, hogy jókor. Amikor Isten szól, az azt jelenti, még jókor van. Amikor érzed, hogy ő hív, akkor még jókor van. Jöhetsz hozzá, és gyere is. Képes, tud segíteni. Ó, hányszor álltak anyukák úgy beteg ágy mellett, vagy kórházi ágynál, hogy olyan szívesen cseréltek volna a műtőasztalra, mentek volna gyermekeikért. Nem volt kérdés, hogy akarnak-e segíteni. Nem tudtak? A megoldás az, aki tud és akar. Jézus tud és akar. Mert ha tudna, de nem akarna, akkor nekünk annyi lenne. De ő tud és akar segíteni. Akkor kint múlik hát, hogy elfogadjuk a segítséget. Rajtunk. A döntés a kezünkben van. Áldott legyen az Úr neve, hogy ilyen Istenünk van. Szóval az életünk katedrák, trónusok között navigálás. Ha a kegyelem királyi székéhez oda botorkáltunk, akkor egyszer majd a végén oda kell menni, a Biblia jelenések könyve, ahogy mondtam, 40-szer is említi ezeket a trónokat. Egy része földi uralom trón, más része pedig még azt mondta, ott van a sátán trónusa nálatok. Mert a sátán is igyekszik felállítani a trónusát, és fogadja a hódolókat, illetve az áldozatokat. Dönthetsz úgy, hogy jöhetsz. Ezek a kulcsszavak. Azt mondja az író, testvérek, ezt azért adom nektek. Higgyétek el, tökéletes ez a főpap, istenségében, emberségében. Jöjjetek bizalommal. Irgalmas, kegyelmes. Jókor akar segíteni. Hát azt mondja, hogy tudok még valami mást is mondani. Hát ebben minden benne van. Végül a zsidókhoz írt levél, ugyanebből a levélből, a 10. fejezetből hadd olvassam el, mondhatnánk egy B változata van ott leírva ugyanennek. A zsidók 10, 19-23-ig, így hangzik. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által. Ez nem akármi, vére által, nem a mi igaz tetteink által. Azon az új és élő úton, új és élő út, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel, teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, és testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ugyanezt mondja el más szavakkal. Nyitva áll az ajtó. Kész a vacsora, van egy ilyen énekünk. Így fejeződik be. Aki akar, jöjjön ma. Jöjj, úgy, ahogy vagy, és vedd igénybe ezt a segítséget. Isten nem fog megpirongatni. Jézus nem mondja azt, hogy figyelj, én kibírtam azt a kísértést, te miért buktál? Ő tudja, hogy te ellenállásod sokkal kisebb, mint az övé. Ezért irgalmat gyakorol. És nem akarja, hogy bűntudattal térdig a betonba járj, mint aki állandóan azt érzed, ó, Uram, ez nekem magas, ez nekem nem megy. Ki tudna segíteni? Azt mondja Isten, én, csak gyere, vegyük igénybe ezt. Hogy lehet ezt megtenni? Imádságban, Istennel töltött idővel, rendszeresen, otthon is, a gyülekezetben is, és állandó az ő szeme sugárában élni. Vegyük igénybe az ő segítségét most is, és legyen dicsőség neki, hogy ilyen Istenünk van, ilyen tökéletes közben járunk van, nem csak zsidóknak, jó pogányoknak, magyaroknak, nekünk is. Legyen áldott az Úr neve. Vegyük igénybe. Amen.